Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink! Önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók földjén című műsorát hallják, abból is...
Sinuhe irodalmi magazinját.
Ja, elfelejtettük azt mondani, hogy jó napot kívánok, kedves hallgatóink, de hát nagyon meleg van. Még mindig nagyon meleg van, legalábbis ilyen egyiptusi meleg van, úgyhogy előfordulhat az, hogy időnként egy kicsit elakadozik a nyelvünk a melegtől. Úgyhogy én akkor átadnám a szót Hédinek, mégiscsak ő a főnök.
Hát kedves hallgatóink, elérkeztünk a Horusz és Szét történetének az utolsó adásához, most fogjuk a pernek a történetét befejezni. Eddig sok mindenről volt szó, tulajdonképpen nagyjából már végigolvastuk az egész történetet, kiderült belőle, hogy Horusz és Szét eszerint a történet szerint, eszerint a mű szerint pontosabban, 80 éve perlekedett már egymással, hogy ki kapja meg Oziriszek a trónját. Tudjuk ugye Horusz és Szét történetéből, hogy többféle variációja volt ennek a történetnek. A mítoszoknak a természetes velejárója, hogy van egy téma, és ezt a témát különböző korok, különböző helyei eltérően dolgozzák föl, eltérően mesélik. A mitikus téma ebben az esetben az volt, hogy Szét megirigyelte testvérének, fivérének, Ozirisznek a uralmát, Egyiptom és az egész világ fölött, istenek és emberek fölötti uralmát, és szeretett volna a helyébe lépni. Ez azonban, mivel csak Ozirisz elhalálozása esetén lett volna lehetséges, egy kicsit távolinak tűnt Szét számára, nem bírta kivárni, és ezért cselekedett, elég csúnya módon megölte Ozirisz-t, és ezután szeretett volna helyette uralkodni. Úgy tűnik, hogy egy darabig sikerült is uralkodni, ugyanerről nem szól a történet, de van egy űr, amikor valakinek mégiscsak irányítania kellett az isteneket és embereket, uralkodni kellett fölötte, mert hogy Ozirisz miután már meghalt, és Ízisz új életre keltette, csak utána foganta meg gyermekét, Hóruszt, akinek föl is kellett cseperednie, tehát azért jelentős időnek el kellett telni, és ezután, az idő után kezdett el harcolni Hórusz Jussáért, az uralomért, a királyságért. Na most a harcoknak az ideje különböző lehetett, a denderai meg az edfui templomban tudjuk, hogy nagyon komoly fizikai összecsapásokról írtak, van a Zsümilák papirusz is, amiben szintén arról van szó, hogy fizikailag harcoltak egymással, és van ez a bizonyos papirusz, amit Chester Beatty egyes számú papirusz, amin pedig egy más jellegű harcnak a tanúi lehetünk, amikor bírói fennhatóság alá került a dolog, és a perlekedést bírósággal kívánták eldönteni. Most ennek a bírósági tárgyalásnak a történetét olvashattuk itt, pontosabban már a végét, a 80 év után, amikor most már végre valóban döntésre került a sor, az utolsó pillanatoknak a változatos történéseivel ismerkedtünk meg ennek a kapcsán. És a papirusz maga 5. Ramszesz korára szokták keltezni, 5. Ramszesz mintegy 4 évig uralkodott Egyiptomban, és 4. Ramszesz idejében keletkezett maga ez a történet. A 4. Ramszesz Abidoszisz téléjéhez való nyelvészeti hasonlóság alapján. Tehát ez azt jelenti, hogy a Ramesszida korban készült ez a lejegyzés. Fölmerül persze a kérdés, hogy ezt a szöveget szájhagyomány alapján őrizték meg és jegyezték le 5. Ramszesz korában, vagy pedig eleve írásos műként keletkezett, és mint irodalmi alkotás mindjárt a keletkezése idején lett lejegyezve. Erre majd még vissza fogunk térni, de most nézzük magát a történetet, hogy hol tartunk. Ott tartunk, hogy Többször az isteni királynség összeült Réharaktival az élén, és döntöttek Hórusz mellett, erre Szét megharagudott, úgyhogy akkor visszavonták a döntést, hogy Hórusz kapja meg a koronát, majd utána újabb tárgyalás következett, újabb eseményekkel természetesen, és megint Hórusz mellett döntöttek, Szét ismét megharagudott, úgyhogy ismét visszavonták a döntést, majd elkövetkezett a harmadik döntés ideje, amikor is egy levélnek a hatására most már megszületett a végleges döntés. Na most mindenki, aki ezt a történetet olvasta vagy hallotta, tudta a végeredményt, hiszen az egyiptomi mitológiában egyértelmű volt, hogy Hórusz került a trónra valamennyi fáraónak, Hórusz volt a védelmezője, illetőleg tulajdonképpen valamennyi fáraó azonos volt Hórusszal, már csak onnan is tudjuk, hogy a titulatúrában volt egy Hórusz név, meg egy Arany Hórusz név is. Tehát ez is jelzi, hogy mennyire szoros volt a kapcsolat a királyság ideológiája és a király személye, valamint Hórusz istennek a személye között. Tehát mindenki tudta, hogy itt bizony Hórusz kell, hogy győzzön. A kérdés az volt, hogy hogyan győz Hórusz. No, ennek az utolsó részét, ezt fogjuk most elolvasni, ezt fogja Anna fölolvasni.
Nem akarok senkit elkeseríteni, de aki eddig nem hallotta magát a történetet, ha végig gondolja napjaink történetét, akkor rájön, hogy a 9 istenség és az egész bíróság tulajdonképpen hasonló volt a mostanihoz. Úgyhogy ez a 80 éves elhúzódás, ez nem is jelentett semmi különöset. Én csak egy kisebb ügyben alig 6 évig húztam úgy, hogy hol az egyiknek, hol a másiknak adtak igazat, attól függően, hogy éppen milyen cipőben járt a bíró. Adott esetben szintén arról van szó, hogy ha éppen megriadtak attól, hogy a főisten, tehát Réharachti kedvencét, Szétet, aki egyébként egy elég nagy vadbarom volt, de ugyanakkor a főisten védelmezője is lehetett, és éppen ezért állt mellé. Tehát hol őt jelentették ki győztesnek, hol pedig Ozirészt, aki az alvilág ura volt, és azért, ha úgy végig gondoljuk, előbb vagy utóbb mindnyájan az alvilágban végezzük, tehát nem volt véletlen, hogy azért Ozirisztől is egy kicsikét tartottak. Na most, én folytatnám akkor a történetet, amit Hédi elkezdett. Tehát ott tartunk, hogy Tot, a majomisten, az én legkedvesebb istenkém, mert egy tündéri fickó, azt mondotta a mindenség urának, itt Réharachtiról van szó, hogy küldesse egy megkeresést Ozirisznak, ítéljen ő a két fiú között. Megszólalt Su, Ré fia. Milliószor helyes, amit Tot mondott az isteni kilencségnek. A mindenség ura így szólott Tothoz. Ülj neki, és készítse egy megkeresést Ozirisznak. Halljuk, mit mond erre ő? Tot neki is ült, hogy elkészítse az Ozirisznak szóló megkeresést, szó szerint. A bika. Oroszlán, aki magának vadászik. A két úrnő. Az istenek védelmezője, aki leigázza a két országot. Az arany Hórusz, aki az idők kezdetén feltalálta az embereket, felső és alsó Egyiptom királya, a Héliopoliszban lévő bika, életboldogság egészség neki, Ptah fia, aki bevilágítja a két országot, midőn felkel, mint isteni kilencségnek atya, aki aranyat és mindenféle pompás zománcokat eszik, életboldogság egészség neki, írd meg nekünk, hogy mit évők legyünk, Hórusszal és Széttel, mert tudatlanságunkban nem akarunk semmiféle intézkedést tenni. Azaz magyarul gyávák voltak. Azután, midőn a megkeresés eljutott a királyhoz, Réfiához, a nagy bőségűhez, az ételek urához, az hangosan felkiáltott, amikor felolvasták előtte a megkeresést. Sietve választ írt rá oda, ahol a mindenség ura az isteni kilentséggel volt, szó szerint. Miért károsítatik meg Hórusz az én fiam? Hiszen én vagyok az, aki benneteket erőssé tettelek, mert én alkottam a búzát és az árpát, hogy életbe tartsam az isteneket, és ugyanúgy a barmokat az istenek után. Egyetlen isten és egyetlen istennő sem tudta ezt megcselekedni. Amidőn Ozirisz megkeresése eljutott oda, ahol Ré Harachti volt, az együtt ült az isteni kilenséggel a fehér mezőn Szoézban. Amikor felolvastatott előtte és az isteni kilenség előtt, Ré Harachti így szólt. Válaszold meg sietve ezt a megkeresést Ozirisznak, és ezt fogod neki mondani a megkeresésre vonatkozólag. És ha nem keletkeztél volna, és ha nem születtél volna, búza akkor is lenne, árpa akkor is lenne még. Midőn a mindenség urának megkeresése eljutott Ozirishoz, és felolvasták előtte, ismét írt Ré Harachtinak, mondván. Nagyon jelesül jó mindaz, amit te cselekszel, te, aki valóban kitaláltad az isteni kilentséget. Ám az igazság elsüllyesztetett az alvilágba, mert tekintsd át azt a helyzetet, amelyben vagy. Ami azt az országot illeti, amelyben én vagyok, bizony az telve van vadarcú követekkel, akik nem félnek egyetlen istentől és istennőtől se. Ha én kiküldöm őket, elhozzák a szívét mindazoknak, akik gonoszat cselekedtek, és azok itt lesznek nálam. Mert miért van az, hogy én itt vagyok, és nyugszom nyugaton, ti pedig ott kint vagytok teljességgel? Vajon ki erősebb nálam? Mert lásd, valóban ők találták fel a hazugságot, mert amikor az eget megteremtette a nagy Ptah, aki az ő falától délre lakik, a két ország életének ura, nem azt mondotta éj a csillagoknak, amelyek azon vannak. Ti pedig nyugatra mentek le minden éjszaka, oda, ahol Ozirisz király van. És így szólt hozzám. Az istenek után az egész emberiség is ott fog nyugodni, ahol te vagy. Ezt mondta nekem. Mikor aztán Ozirisz megkeresése odaérkezett, ahol a mindenség ura és az isteni kilenség volt, Tot kapta meg a megkeresést, és felolvasta Ré Harachtin és az isteni kilenség előtt. Ők meg így szóltak. Valóban mindaz igaz, amit a nagy bőségű, az ételek ura, életboldogság egészség neki mond. Szétszólalt meg. Menjünk a folyó közepén levő szigetre, hadd perlekedjem vele. Tum, a két ország Heliopoliszi ura azonban Ízishez küldött szólván. Hozz szétet nyakán szorítóval. Ízisz meg hozta szétet nyakán szorítóval. Fogoly volt. Mondta neki Tum, miért nem hagyod, hogy ítéletet mondjunk köztetek? El akarod rabolni Hórusz hivatalát a magad számára? Ám Szét így szólt hozzá. Egyáltalán nem, én jó uram. Hivattassék elő Hórusz, Ízisz fia, és adassék neki atyának, Ozirisznak hivatala. Erre előhozták Hóruszt, Ízisz fiát, és fehérre tették a fehér koronát, és atyának, Ozirisznak trónjára helyezték. Azt mondták neki, te vagy Egyiptom jóságos királya, te jóságos ura vagy, életboldogság egészség neked, az egész országnak, mindörökkön örökké. Ízisz fennhangon kiáltott fiához, Hórushoz e szavakkal. Te vagy a jóságos király, szívem örvendezik, amikor színeddel megvilágítod a földet. A nagy Ptah, aki az ő falától délre lakik, a két ország életének ura így szólt. Vajon mit csináljunk Széttel, mert íme Hórusz az atya helyére helyeztetett? Ré Harachti szólt erre. Adjátok nekem Szétet Nút fiát, maradjon velem, legyen velem fiam gyanánt. Kiáltson az égben, hogy féljenek tőle. Jöttek, hogy megmondják Ré Harachtinak. Hórusz, Ízisz fia megjelent, mint király, életboldogság egészség neki. Ré pedig nagyon örvendezett. Így szólt az isteni kilenséghez. Újongásatok Hórusz, Ízisz fia miatt, egészen a földig érjen. Ízisz meg így szólt. Megjelent Hórusz, mint király, élet, boldogság, egészség neki. Az isteni kilencség ünnepet ül, örvend az ég. Megragadják a koszorúkat, amikor meglátják Hórust, Ízisz fiát, aki megjelent, mint Egyiptom nagy királya, élet, boldogság, egészség neki. Az isteni kilencség szíve elégedett, és az egész ország újjong, amikor látják Hórust, Ízisz fiát, aki megörökölte Ozirisznak, Buzirisz urának hivatalát. Hát, elkészült szerencsésen, Théba városában, a tiszta helyen. Ez már az Ilnok hozzászólása.
Tehát ebben a részben, a döntő részben két levélről van szó. Az első levélről a múltkor már elég sokat beszéltünk, amelyik olyan szépen teljességgel leírja Thotnak Ozirishez címzett levelét, ahogy az illendő ott szerepel, hogy kinek küldik, ott szerepel az, hogy ki küldi, és szerepel az is, hogy miért küldik a levelet. Ezután jön a válaszlevél, mégpedig az ételek urától jön, sietve, tehát gyorsan válaszolt. Azt válaszolta, hogy hát hogy nem Hórusznak adják az ő trónját, hiszen ez abszolút természetes, hogy Hórusz, az ő fia kerüljön az ő helyébe. Tehát nem érti Ozirisz tulajdonképpen, hogy mi itt ez a perlekedés, miről van szó, miért nem természetesen, automatikusan haladnak így a dolgok.
Maradjunk agyiban. Ozirisz asztalra csapott, istenek visszavonultak, Hórusz győzedelmeskedett,
és felhangzott a himnusz.
És felhangzott a himnusz, amit viszont most nem fogunk elénekelni.
A himnuszokról azonban beszéljünk néhány szót, ha nem is énekelünk, mert ugye ez a himnuszokat akkoriban is hol énekelték, az Amon énekesnői például erről voltak nevezetesek, hol pedig a Jed Medu, tehát a mondás, a recitálás szerepelt, tehát szavalták őket. Na most a himnuszoknak vannak jellegzetes külső formai jegyei is. Ilyen formai jegy, hogy általában három egységre osztik, és ebből a három egységből a középső, a törzs résznek egy strófája, vagyis egy versszaka szerepel Hórusz és Széth történetében, mert hogy a himnuszok is versszakokra oszlottak, ezeknek a versszakoknak a mérete különböző lehetett, tehát különböző mennyiségű sorokból állhattak össze. Úgy tűnik, hogy nem volt szabály, hogy hány sorból kellett álljon. A sorok végén lehetett rím, de nem volt kötelező, illetőleg hát bizonyos esetekben nem is tudjuk, hogy mi lehetett a végződés, mert ugye a magánhangzókat nem írták az ókori egyiptomiak, de azt is tudjuk, hogy különböző költői eszközöket használtak benne, így például voltak szójátékok, alliterációk, volt anafora benne, amfibólia, kiazmusz, párhuzamos szerkezetek, mint a parallelizmus membrorum, volt ismétlés, tehát többféle költői eszközt is használtak, de úgy tűnik, nincsen olyan költői eszköz, ami kifejezetten jellemző lett volna a himnuszokra. Ami jellemző volt, tehát ez a hármas felépítés, az elején volt egy cím, gyakorlatilag egy címsor, ami megadta a címét és a műfaját. Itt szerepelt az, hogy Duán Néter, az Isten dicsérete, vagy különösen az Amarna korban kedvelt cím volt a Redit Iáú, a dicséret adása, majd az istenségnek a neve szerepelt ezután, esetleg az, hogy milyen alkalom volt, tehát mondjuk a reggeli nap felkelte alkalmából volt, és a himnusz előadójának a neve szerepelt, tehát nem a szerző, hanem az előadó. Tehát lehetett ugyanaz az előadó és a szerző is, Echnaton, Áton himnuszában például kifejezetten benne van, hogy ő maga a szerző, de ugyanakkor Ái is előadta Echnatonnak a himnuszát. Ami közösnek tűnik a himnuszokban, az a szerkezetük, hogy három egységre oszlanak, tehát az első a Dua Néter, vagy Redit Iáú, az Istennek a neve, az alkalom, a himnusz előadója, utána jön a fő rész, amelyik a himnusz törzsét alkotja. Itt az istenséghez kapcsolódó jelzők szerepelnek, különböző megjelenési formái az istenségnek. Ez többnyire névszói szerkezetekkel, melléknevekkel, főnevekkel teszik, és a másik, ami itt még szokott szerepelni, az igei szerkezetek, és ezek pedig valamilyen mitológiai elemre, történetre utalnak, hogy mi történt az Istenséggel kapcsolatban. Majd van a záró formula, amelyik tulajdonképpen egy rövid ima, ahol a himnusz előadójának a személye kerül előtérbe, az Istenhez való viszonyáról van itt szó, illetőleg az ő személyes kérése hangzik itt el. Tudnélik, a himnuszoknak a célkitűzése az igazság, a rend, tehát a mák helyreállítása volt, és az Istenség ezért segített a megfelelő személyeknek. Persze ezek a személyek nagyon sok helyről kerülhettek a himnuszba, különböző tisztségeket tölthettek be, és maga a himnusz is nagyon különböző helyeken fordulhatott elő. Lehetett liturgikus, tehát a ceremóniák, különböző szertartások, templomi szertartások, körmeneteknek a részeként előadhatták papnők, papok. Lehetett halotti rítusnak a része, sírokba is bekerült, tehát túlvilági könyvekbe is, a halottak könyvében is vannak himnuszok. Bekerülhettek irodalmi művekbe, mint a Horus-Issza szép története, vagy akár varázslásba is, tehát a varázsirodalomban is ismertek, de ugyanakkor vannak a fogadalmi sztélék is, amiknél szintén elő szokott fordulni himnusz. Gyakorlatilag bármelyik istenhez írhattak himnuszt, talán a legkorábbi himnuszok Szobek istenhez szólnak, de tudunk ugye Oziris himnuszról is nagyon sokszor, különösen a késői korban került előtérbe. A mi esetünkben éppen egy Horus himnusszal találkozunk, de a középirodalom korából a királyi diadém Ureuszát magasztaló himnuszt is ismerünk, és természetesen a királyokhoz is szóltak himnuszok, tehát nagyon sokféle, gyakorlatilag mindenféle megszemélyesített, istenségként tisztelt lényt lehetett himnusszal dicsőíteni az ókori Egyiptomban. Mielőtt azonban visszatérnénk Horus és Szét történetére, hallgassunk egy kis zenét.
Éj, ölteni kide, mi to szodnene? Éj, ölteni kide, mi to szodnene? Habbina, és én elhúva.
Kedves hallgatóink, Önök tehát a Kontakt Rádióban a Fáraók Földjén című műsort hallgatják, azon belül pedig Sinuhe irodalmi magazinunknál tartunk, ahol a Horus és Szét történetéről beszélünk, annak az utolsó adását.
Nagyon szeretnénk folytatni az egész magyarázatot.
Itt van egy érdekes szójáték is benne, mégpedig a barmok szóval, tehát hogyha az ember az ókori egyiptomi szöveget nézi, ami ugye eredetileg hierátikus formában íródott, abban a formában, amit mindenki el tudott olvasni, aki írnok volt. A hieroglifákat már nem biztos, hogy mindenki el tudta olvasni. Gondoljunk arra, hogy Dél-Medinében az asszonyok is tudták a hieratikust olvasni, tudtak így üzenni férjüknek, illetőleg írni is tudták, de nyilvánvalóan nem tudtak regényt olvasni, tehát az olvasni tudás mértéke azért nem volt tökéletes, és egyáltalán nem biztos, hogy a hieroglifákat is el tudták olvasni ugyanezek az asszonyok.
Bocsáss meg egy pillanatra, biztos vagy benne, hogy az óegyiptomi asszonyok speciál regényt óhajtottak olvasni?
Egyáltalán nem vagyok benne biztos, sőt, ez egyébként egy nagy vita az egyiptológiában, hogy ki olvasta azokat a szövegeket, amiket irodalmi szövegnek nevezünk. Mert hogy a gazdasági szövegeket nyilván az adminisztrátorok, különböző hivatalnokok olvasták, írták egymásnak, vagy a birtok ura küldte az ő megfelelő beosztottjainak, hogy intézzék az ügyeket, vagy a családügyeknél a családtagoknak. Dél-Medinében ugye tudjuk, hogy egymással leveleztek, hiszen 8 napig nem találkozott férj és feleség, ha valami intéznivaló volt, azt írásban tudták megüzenni egymásnak. Aztán a 9. napon, az ünnepi napon, akkor már együtt voltak. De az irodalmi szövegek azok mások, azok nyilvánvalóan valamilyen különleges céllal, valamilyen műélvezeti céllal készültek, és hát ez is egy ilyen irodalmi szöveg, tehát egy mítosz dolgoz föl, de egy irodalmi formát ad neki. Tulajdonképpen egy jó kérdés, hogy kinek készült, mert hogy ez a kulcsa az egész értelmezésének. Azt tudjuk, hogy Dél-Elmedinében került elő, és azt is tudjuk, hogy Hendiker Hepesefnek a könyvtárába tartozott. Ez, tehát egy dél-elmedinei hivatalnok. Tehát egy magas rangú dél-elmedinei hivatalnok volt, aki az országos ranglétrán középszinten állhatott. Tehát nem nagy úr volt, de kézbesek között egy előkelő embernek számító valaki.
Hát feltehetőleg elsősorban, hogy is mondjam, könyvtári célra készült ez, hiszen azért ne feledkezzünk meg róla, hogy a fáraót gyermekkorában okították.
Egyértelmű.
A magasabb beosztásúakat gyermekkoruktól kezdve okították, tehát lehetséges, hogy ők valóban rákaptak az olvasásra. Aztán, hát Ámon papja is, most nem a legalacsonyabb rendőeket, akik ott hurcolták az áldozati étkeket, de azért nekik is valamennyire kellett ismerni egyrészt az ország történetét, másrészt, hogy éppen hogy kihez húzzanak.
Egyértelmű, tehát az UAP papok jól tudtak olvasni, az a papi funkcióhoz alapvető volt, hogy egy írnoki ismerettséggel rendelkezzenek. Ezt viszont tudjuk, hogy egy városban, a kézművesek városában találták, de azt is tudjuk, hogy ugyanebben a könyvtárban voltak mágikus szövegek is, gyógyító varázslással kapcsolatos szövegek is, voltak szerelmes versek is ugyanezen a papiruszon, tehát egy családnak a könyvtárában volt, apáról fiúra legalább 3 generáción keresztül szálltak ezek az iratok. Tehát ez azt jelenti, hogy a kézművesek városának vezető hivatalnoka, vagy hivatalnokai olvasták ezt a történetet. Mielőtt tovább...
Visszatérve erre, az odáig oké, hogy ezt a történetet olvasták, de feltehetőleg azért az úgynevezett alantos nép, tehát a alantos elég randán hangzik, de valóban így van, tehát itt a kézművesekről van szó, a piramis építőkről, azért ők is részesültek ebben valamilyen formában, jó, nem magas szinten, de valamilyen formában, hiszen abban az időben is már voltak mesemondók, illetve hát történetmondók, és azért az az érzésem, hogy amikor egy-egy ilyen történetről beszélünk, aminek valamilyen alapja, valamilyen formában kellett, hogy legyen, jó, hát itt nem a királyfi, bár a csuda tudja, lehetséges, hogy őróluk is, azért ez a népkörében is megjelenhetett ilyen formában.
Biztos, hogy megjelent valamilyen formában, biztos, hogy a nép is valamilyen formában ismerte, de az is nagyon lényeges, hogy a szájhagyomány és az írásos hagyomány nagyon sok helyen teljesen külön válik. Az utóbbi 2 évtizedben nagyon sok tanulmány jelent meg azzal kapcsolatban, hogy a szóbeli hagyomány mennyire más, mint az írásbeli hagyomány. És ez biztos, hogy igaz az egyiptomira is, mert szóbeli hagyományban fönnmaradtak állatmesék, rajzok is megmaradtak, amik arra utalnak, hogy ezeket az állatmeséket már az Újbirodalom korában ugyanolyan tartalommal ismerték, mint a római korban, de nem jegyezték le őket. Tehát nem tartották méltónak, vagy megfelelőnek, vagy nem akarták, nem volt érdemes lejegyezni? Nem írták le. Ez kifejezetten a szóbeliségnek a része volt. Ugyanígy nagyon sok mást is biztos, hogy csak szóban hagyományoztak. Mi azt tudjuk vizsgálni, amit írásban megjelent. Na most ennek a papirusznak egy érdekessége, hogyha az írást nézzük, hogy nagyon sokat játszottak az írás jelekkel. Az egyiptomi írás az ugye képi jeleket alkalmaz a hangoknak a leírására. És most itt térek vissza itt a barmokra, mert Iaut az a hivatalnak is az egyiptomi neve, és a baromnak is az egyiptomi neve. Csak a determinatívum más. Tehát, hogyha itt mondjuk, ugyanúgy a hivatalokat is az istenek teremtették, lehetne, szerepelhetne, hogyha nem az állat, a marha determinatívum meghatározója lenne a végén. Ezért nagyon érdekes, hogy a szövegben milyen determinatívunkat és milyen formában írják az egyes szavakat. És ebben a szövegben kimutatható, Maria Brózének egy egész könyve van arról, ahol ezt elemzi, ezt a szöveget, kimutatható, hogy az írásképekben sokszor mást mond a szöveg, mint szóban. Tehát, hogyha ezt valaki csak hallotta, akkor más asszociációi lehettek, mint amit leírva olvashatott. Tehát tudjuk, ugye szó volt már arról, hogy itt Hórusz a nyertes, ez nem volt kérdéses. Az elején volt egy gyermek, aki atya hivataláért perlekedett, kezdődik az egész történet. Volt egy gyermek, szerepel. Na most ennek a gyermeknek, ugye az elején, ha ez egy sztori, akkor nem lehet tudni, hogy ki az a gyermek, meg hogy győzni fog-e a gyermek. Ezzel szemben a determinatívum, tehát a meghatározó gyermek az egy gyermek mögött, az egy olyan gyermek volt, akinek ott volt az ureusz a kis homlokán. Vagyis egyértelmű volt, hogy ő nem akármilyen gyermek volt, hanem ő egy királyi gyermek volt, egy trónörökös volt. Na most, aki trónörökös volt, az volt a kinevezett utód. Tehát puccsal lehetett csak megakadályozni, hogy ne ő legyen.
Vagy pedig a hivatalnak packázásaival, mint Shakespeare is mondotta volt.
Most elméletileg a hivatal nem packázhatott itt, hogyha az előző fáraó kinevezte, hogy ő legyen, akkor ő neki kellett lennie elvileg.
Elvileg, igen.
A gyakorlatban itt az írásképpel megadta a választ az írnok mindjárt az első mondatban, hogy ő lesz, mert hiszen, ha csak egy gyermek, hétköznapi gyermekről lenne szó, akkor nem lenne ott az az ureuszos kis fejecske. De ezt, ha valaki hallotta, nem tudhatta. Ugyanígy nagyon érdekes a Szét és Hórusz névnek az írásképe. Szetes betűkkel, tehát hangok szerint ki lehet írni, és a hort is ki lehet írni hangok szerint, de mind a kettőt úgy szokás írni, hogy egy ülő isten, és a sólyom fej, illetőleg a Szétnek ez a bizonyos sakál feje van. Ez a tipikus hétköznapi írásmódja. Ezzel szemben, itt a szövegben, Szétnél előfordul, amikor Szétnek az agresszív volt, tehát az erőszakosságát negatív értelemben hangsúlyozni akarták, hogy akkor egy fekvő sakál volt a Szét. Nem ez az ülő istenség, hanem egy fekvő sakál.
De bocsánat, Szét sakál isten volt? Nem.
Sakálfejű isten,
sakálfejű isten volt.
De a sakál, mint állat, az állati erő, nek a kifejezője, Szét ugye többször hivatkozott rá, hogy ő olyan erős, hogy senki nem lép a helyébe, senki nem tudja őt helyettesíteni, mert egyszerűen a legerősebb az istenek között. Ezért van rá szükség, ezért adják neki a koronát.
Réha Rakti is mondta, hogy kell neki valaki, aki üvölcsön az égben.
Tehát Szét hangsúlyozza az ő erős voltát, az ő állati erejét, hatalmas állati erejét, és ezt az állati formájával fejezték ki. Néhányszor így szerepel. Hórusznál viszont Hórusz a név eredete, a távoli, azt jelenti. Most Hórusznak ugye több formája volt. Volt a gyermek Hórusz, akiből a későbbiek során egy önálló istenség lett, akit görögösen Harpokratésznek neveztek.
Az a bizonyos csecsemő a szájában a kis ujjával.
Tehát ez a gyermeki alakja, ami később önállósult, egy önálló istenség, a gyermek Hórusként. Egy másik alakja az égisten Hórusz, akit viszont sólyom alakban ábrázoltak. Na most ebben a történetben nem jelenik meg sólyom alakban, tehát teljesen állati alakban. Ezzel szemben a név azt jelenti, hogy távoli. És megjelenik az a bizonyos távolságot jelző út jel, és azzal írják a Hóruszt a végén. Tehát a távoli a nagyisten, a királyi isten. magának a névnek az írásában is nem az általánosan megszokott formát használják a végén, amikor már a diadaláról szó van, hanem a nagy, a távoli írásmódban is kifejezik ezt. És akkor most még egyszer visszatérve a barmokra.
Jaj, ne is!
Emlékszünk rá, hogy volt egy olyan történetünk, amikor a folyó közepén levő szigetre vonultak el, és Ízisznek nem volt szabad, vagy nem lett volna szabad oda menni. És mit csinált Ízisz? Hát Ízisz öregasszonnyá változott, és hát átkérte magát, megvesztegette Antit, és így átjutott a szigetre, ahol viszont gyönyörű, szép fiatal lány lett belőle, aki megbűvölte Szétet, és Szét rögtön a segítségére kívánt sietni, és rögtön szerette volna behálózni a maga részéről, megszerezni magának. A fiatal lány azonban azt mondta, hogy segítségét kéri. Szét természetszerűleg boldogan föl is ajánlotta segítségét láthatlanba, és akkor ez a általa fiatal lánynak hitt istennő előadott egy történetet, mely szerint az ő kicsiny fia a barmait szeretné hát visszakapni, az Iautot szeretné visszakapni, amit atyától örökölt, mert jött hozzájuk egy idegen, és az el akarja venni. És Szétnek a segítségét kéri, hogy az Iautot, a barmokat, érti Szét, visszakapja. És Szét azt mondja, hogy hát igaza van, ki kell dobni az idegent, és a gyerek kapja meg az Iautot, a barmokat. És ekkor Ízisz átváltozik, ugye, kányává, és ebből rögtön Szétnek rögtön leesik, hogy itt az Iaut, az nem barom volt, hanem a hivatal.
Hogy ő volt az Iaut. Na, ebbe belegondolunk, ez a korra jellemző korrupciót, tehát azt hiszem, hogy egyfajta hanyatlást is, tehát olyan korban íródott, amikor az állam egyfajta hanyatlása állt fenn, és erősen működött a korrupció, hiszen Anti, az istenek révésze, egy aranygyűrűjét volt hajlandó végül is átvinni a Szét Íziszt, hogy is mondjam, természetbeli juttatásokért lett volna hajlandó segíteni. Tehát ez maga a korrupció. De az az érzésem, hogy egy kis pihenőt kell adni a kedves hallgatónknak, úgyhogy valami szépséges egyiptomi zenét hallgatnánk. Ahogy nézzük, kedves hallgatóink, Önök még mindig a Magyar Egyiptomi Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallják, abból is
Szinuhe irodalmi magazint.
Ezt mindig a Hédire hagyom, mert én állandóan elfelejtem, nem tehetek róla. No, tehát eddig hosszasan beszéltünk Hórusz és Szét harcáról, ami egyfajta ilyen pikareszk novella, vagy pikareszk regény a 20. dinasztia korából, és az az igazság, hogy ennek kell, hogy legyen történelmi alapja is. Most én nem akarom végigmondani ezt az egész történetet, hiszen már többször hallgattuk, meg hosszasan beszélgettünk is róla. Lényegében arról van szó, hogy Ozirész fia, Hórusz és Szét isten harcolnak Ozirész utódlásáért. A különféle istenségek egyszerűen képtelenek dönteni, míg aztán Ozirész onnan lentről az alvilágból az asztalra csap, amitől aztán minden rendbe jön, Hórusz a hatalomra kerül, Szét a főisten, tehát Ré-Harachti segítőjévé, bodyguardjává válik, és ezzel lényegében vége is van a történetnek, de erről ilyen formában nem érdemes már beszélni. Amiről viszont érdemes beszélni, az az a kor, amikor ez feltehetőleg készült, mert azért az meglehetősen izgalmas kor volt, tehát itt a harmadik, negyedik, sőt talán még ötödik Ramszesz is belekerül ebbe az egész történetbe, de itt megint átadom a szót Hédinek, aki mégiscsak szakértője ennek a témának.
No, akkor megint visszakanyarodom a történethez, a koronázásokhoz. Az első koronázás ugye azért hiába valósult meg, azért nem lett valódi koronázás, azért vették vissza a koronát Hórusztól, mert az isteni kirendség a mindenség urának a beleegyezése nélkül helyezte el a koronát Hórusznak a fejére. A második koronázás Ré-Harachtinak a levelére történt. Ré-Harachti megírta, hogy koronázzák meg, megkoronázták. Még koronázás előtt Szét tiltakozott, hogy hát ez így nem helyes, hogy amikor ő itt van, a nagybácsi, a nagy, az erős, akkor hogy Hórusz kapja meg a koronát, hiszen ő itt van. Pont az ő ereje miatt hiúsult meg, erre a tiltakozásra, hiába koronázta meg a kirendség a levél hatására, amikor személyesen találkoztak, a nagyisteni kirendség Ré-Harachtinak az utasítására visszavette a koronát, mert hát mi lesz akkor szegény Széttel? A nagy erejűvel. harmadik esetben pedig, most viszont ugye Ozirisznek a levele érkezik meg, jön az első levél, és rá jön a fölháborodása Réharaktinak, hogy mi az, hogy itt ő elé tolja magát Ozirisz, és ezért visszaválaszolja, hogy nélküle is lenne buzárpa, vagyis az élet folyna nélküle is. Erre...
Bocsáss meg, erre mondtam azt, hogy Ozirisz aztán oda csapott az asztalra, és azt mondta, hogy van itt néhány fickó az alvilágban, akit hogyha elküldök hozzátok, akkor biztos, hogy nem fogtok neki örülni. Mondom, ne menjünk ebbe annyira bele.
De viszont itt van egy nagyon érdekes dolog, ami megint az írásképből derül ki tulajdonképpen, tehát a fordításból nem jön ki. Ugye mi azzal foglalkozunk, hogy vannak itt ezek a vadarcú követek, akik nem félnek az istenektől, kiküldi őket, elhozzák a szívét azoknak, akik gonoszat cselekedtek, és azok ott lesznek nála, tehát meg fognak halni, hiába istenek, meg fognak halni, oda fognak jönni, mert ezek a démonok azt megcsinálják, mert ő itt van, a többi istenség pedig kin van, pedig ő az erősebb, mert hát ki erősebb nálam? Tehát Ozirisz ezzel jelzi, hogy ő még Szétnél is erősebb, Szétnél is hatalmasabb, mert az ő követeivel még Szétet is szépen oda lehet hozni az alvilágba. És ott ő egyértelműen az Úr. Erős vagy nem erős, az Úr az mégiscsak ő. És akkor a következő, mert lásd, valóban ők találták föl a hazugságot. Na, ez a hazugság, ez egy kulcs szó, és ez visszautal egy korábbi dologra, amikor a legelején az van, hogy ám az igazság elsüllyesztetett az alvilágba. És itt nem véletlenül írta nagybetűvel a fordításban Dobrovics Aladár az igazságot, mert az igazság az ugye Maat, egy istennő. És mi az alapja az egyiptomi királyi ideológiának, hogy a király a Maat megvalósítója, szemben a gonoszsággal, vagy hazugsággal, vagy a rosszal. Azért hallgat ezután el mindenki, mert hát igen, Ozirisznál van az igazság, Maat az ő birtokában van. Amíg Maat az ő birtokában van...
Az ő birodalmában inkább.
Az ő birodalmában van, akkor gyakorlatilag ő uralkodik fölötte, tehát így értettem.
Igen.
Addig ő a legfőbb úr, hiszen a Maat szerint kell az ország életét irányítani. Tehát az, akivel a Maat van, azt mondja, hogy ezt kell tenni, akkor azt meg kell tenni. Ne. Akkor annak igaza van.
Na, erre mondtam, hogy Ozirisz az asztalra csapott. No.
És itt a Maattal kapcsolatban még egyetlen egy dolgot az írásképről, amit elkezdtem mondani, hogy végig a Maatot a fogalom jelével írták. Itt azonban a végén az ágaskodó Ureusszal, ami az istennőknek a determinatívuma.
Az
magának a Maat jelnek a jele. De a végén van egy írásjel, ami a szónak a fogalmát határozza meg, a meghatározó jel. Na most ez eddig a fogalom jele volt, most viszont átváltozott, és az istennőket kifejező Ureusz kígyó lett.
Jó, hát ez az, amikor az ember hirtelen megfeledkezik arról, hogy mit akart mondani. Valóban, ezzel a Maattal kapcsolatban van egy olyan történet, hogy az igazság és a hamisság harca. Tehát az az érzésem, hogy ezt a Maat
azzal
dolgot,
fogjuk folytatni.
Hogy a Maat dolgot ezt tegyük el arra az időre, és most már komolyan beszéljünk magáról a korról, mert eddig aztán most már teljesen kiveszélyeztük, a kedves hallgatóink ehhez hozzá kell tenni, hogy Hédi nem csak a könyvből olvassa, hanem Hédinek fogja magát és olvassa szó szerint a papíruszról, és én ettől rettentő ideges vagyok. Hieratikus írást olvas itt az órom előtt.
Hieroglifák voltak.
Ezek hieroglifák voltak? Bocsánat.
Igen.
Akkor rosszul láttam a papírodat, elnézést. Hieroglifából én a saját nevemet le tudom írni, még esetleg a tiédét is, de inkább ne menjünk bele, mert abból csak baj lesz. Tehát maradjunk annyiban, hogy ezt a hamisság, igazság problémáját majd egy következő alkalommal fogjuk megvitatni, szintén egy óegyiptomi novella kapcsán, hanem most már tényleg nagyon jó lenne, hogyha rátérnénk arra, ami engem kicsit idegesít, ez a harmadik, negyedik Ramszesz története, de egy dolog van, ami tetszik, hogy a harmadik Ramszesz korában volt az első sztrájk a világon, és ez nekem rettenetesen tetszik, tehát én ezt szerettem volna hozzátenni, de valahogy ez a harmadik, negyedik Ramszesz története egy kicsikét hajazik erre a novellára magára. Tehát feltehetőleg, amikor ezt a novellát írták, bele nyúltak a történelembe.
És egyértelműen így tűnik.
Nagyon úgy tűnik. Pontosan a zavarosság, amiért, mert van benne azért egy adag zavarosság is, amikor jobbra-balra haj, hisz, jó, hát persze, hát ez a korra jellemző, ez a hanyatló korra, mert azért második Ramszesz hatalmas, győzedelmes uralkodása után azért harmadik Ramszesz már nem volt annyira hatalmas és győzedelmes. Jó, ha annyira hatalmas és győzedelmes lett volna, akkor nem mertek volna azért vele szembeszállni ennyire.
Na, több mint 30 évig uralkodott, 31 évig uralkodott harmadik Ramszesz, ez egy hosszú idő. Ez alatt a hosszú idő alatt uralkodásának az első felében két óriási csatája volt a tengeri népekkel. Az egyik tengeri volt, Dzsáhiban, Szíria területén, a másik pedig a Delta-vidéken.
A Delta-vidékéről
az egyik
tudok,
tengeri igen. csata volt, a másik szárazföldi csata volt. Nagyon nagy csaták voltak ezek, győztes csaták. Jöttek a líbiaiak is. Velük is komoly csatái voltak. Ott is hatalmas győzelmet aratott. Harmadik Ramszesz építette Medinet-Habut. Milyen nagy az a templom. Óriási.
Jó, ez mind oké, de azért a végére, tehát a 30. mondjuk a 20, ne, ez már 29. évében volt, azért ő is kezdett fáradni. Na meg most azért az ország is kezdett fáradni azért, mert voltak ezek a nagy csaták, amiket azért, hát hogy is mondjam, el kellett látni élelemmel, katonával, minden egyébbel, és hogyha ezek így egymás után következnek, azért előfordul az, hogy valamilyen formában kimerül a kincstár, valamilyen formában azért egy kis elégedetlenség is erőt vesz a népen, hogy most már azért jó lenne békésen csicsikázni abban az ágyban, vagy aratni, vetni, és élni egy kis békés életet, és nem állandóan harcra készen állni, hogy innen vagyon. Érted? Szóval
na most ez volt az uralkodásának közepén, amikor minden úgy tűnt, hogy nagyon jó, nagyon szép, és akkor jött a 27 vagy 28. év, amikor dendrokronológiai alapon ki lehet mutatni, hogy olyan körülbelül két, esetleg három évtizedig a növényeknél nagyon rossz volt a termés, és nem a Nílus áradásnak az elmaradása miatt, hanem valami miatt, valamilyen olyan légtéri jelenség lehetett, ami lassította a növényeknek a növekedését. Most ez azt jelentette, szükségszerűen kevesebb volt az élelem. Mivel kevesebb volt az élelem, kevesebbet lehetett elosztani, és hát a dél-medinei munkásoknak is kevesebb jutott, sőt, a sztrájk papíruszok alapján voltak olyan időszakok, amikor egyáltalán nem kaptak ellátmányt, és ekkor történt ez a bizonyos sztrájk, az első történelmileg feljegyzett sztrájk, amit emlegetni szoktak. És ebben úgy tűnik, hogy az Amon papság volt az, amelyik, hát hogy is mondjam, a megoldásában szerepet kapott, ők voltak azok, akik segítségére siettek az uralkodónak, persze a maguk részéről azért ezt nem önzetlenül tették. Ezt a továbbiakból látjuk, hogy az Ámon papság szerepe nagyon erősen megerősödött, az elkövetkező 80 év alatt átvették az uralmat, hát a 21. Igen. dinasztia arról nevezetes, tehát ez az idő, amikor a fáraó kincstára részben a háborúk miatt, részben pedig a rossz élelmiszeri termelés miatt, rossz időjárási viszonyok miatt legyengült, akkor az Ámon papok kihasználták a lehetőséget. Ennek ellenére utána még IV. Ramszesz alatt megint csak nagy építkezések indultak meg, na de hát összesen 7 évig uralkodott IV. Ramszesz, tehát hiába voltak nagy tervei, nem volt ideje megvalósítani. Aztán utána már le is tettek a komolyabb építkezésekről, 5. Ramszesz még próbálta atyának a építkezéseit folytatni, de hát ő is rövid ideig uralkodott, és nem volt gyermeke, és 6. Ramszesz már ugye IV. A testvére volt, aztán a nyolcadik, meg a kilencedik is a testvérkék voltak.
Ne soroljuk
meg. Mert gyorsan egymás után haltak
meg. A
fiúkat,
itt egyszerűen arról van szó, hogy presztízs kérdést csináltak abból, hogy eszi fene, akkor is nekik építkezni kell, hiszen az a fáraó presztízsének megfelelt, hogy fáraónak templomot kell, fáraónak sírhely kell, tehát csupa ilyen dologról van szó. Viszont ez a harmadik Ramszesz dolog, aminél nem lehet tudni pontosan, hogy ez a drága jó ember ilyen hosszú uralkodás után, amikor már úgy tényleg úgy a vége felé, már tényleg lefele ment az ország, és volt neki 5 fia, ha jól emlékszem. Na most az úgynevezett Isten csapása bekövetkezett, mert az 5 fiú szépen lassan, illetve bocsánat, 4 fiú szépen lassan valamilyen formában elhalálozott. Tehát az 5. fiú volt.
Több is volt, mert utána, tehát 9. Ramszesz, 6. Ramszesz, 9., 8., 6. és 4. Ramszesz az ő fia volt. És 4. Ramszesz a 3. volt a sorban.
Negyedik Ramszesz 5. volt a sorban, bocsánat.
Úgy ért, 4. Ramszesz volt az, aki a trónörökösödési listán a 3.-ként a 22. évben, ha jól emlékszem, igen, a 22. évben, akkor 3. Ramszesz maga vellé vette, mint társuralkodót. Persze kezdetben egészen kicsi megbízásokat kapott, a 27. évben egy kiemelkedő megbízása volt a karnaki Montu templomnak a főpapját, Amon 3. profétáját. Ő iktatta be, és aztán utána, a 3. Ramszesz halála után ő vette át az uralmat.
Kedves hallgatóink, hát ez a technika ördöge, ez azt hiszem elég gyakran előfordul a világba, úgyhogy miért ne csapott volna le ránk is? Nem vagyunk mi annyira mások. Nagyon szeretnénk folytatni a történetet, illetve nem a történetet, hanem ezt az egész magyarázatot, ami meglehetősen, mint említettem, zavar engem, hogy itt egymás után következtek a különféle fiúgyermekek, akik elhaltak, meg fiúgyermekek, akik azután majd a későbbiekben újra előkerülnek. De, mint megemlítetted, hát ez a, hogy ő, tehát a 4. Ramszesz iktatta be az Ámon főpapját, tehát ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy rögtön talált magának valakit, aki a későbbiekben segítette. Gondolom, ez többek között akkor volt hasznos, amikor sor került az úgynevezett hárem összeesküvésre.
A hárem összeesküvéssel kapcsolatban több periratunk is van, tehát per bírósági tárgyalás, 3 bírósági tárgyalás volt, mint ahogy itt is 3 tárgyalásról van szó. A 3 tárgyalás során először sokakat, összesen 38 embert ítéltek el a 3 tárgyalás során. Először több mint 20 embert halálra ítéltek, és pedig mágia halálra, úgyhogy a hambaikat szétszórják, hogy a túlvilági életüktől is megfosszák őket. A 2. bírósági tárgyalásnak a ítéletei öngyilkosságok voltak, tehát azt kellett elkövetni, és itt volt Teje királynő és fia, és Pentaur, és a 3. ott is halálítéletek születtek.
Na jó, tehát gondolom arra gondoltak, hogy ha már a disznóságokat elkövették a földön, akkor szépen, hogy is mondjam, mumifikálják őket, elküldik Osirishez, Osirisz meg aztán majd.
Éppen ez, hogy akik öngyilkosságra ítéltek, az elkerülhetett Osirishez, akit mágiára, az még hát oda az se kerülhetett, az. Tehát én ott van. Az Uhem Ankh, az élet megismétlését is elvették, tehát ezt a lehetőséget is.
De azért fogadnék veled, hogy általában a kis emberek kerültek mágiára, a nagy embereket azokat bebalzsamozták.
Igen, tehát a királynő és a fia és a legközelebb állók, ők öngyilkosságra lettek ítélve. És az az érdekessége még a dolognak, tehát mondom, 3 volt, mint ebben a történetben a tárgyalás, hogy volt aztán még egy 4. tárgyalás is. A 4. tárgyalásnak pedig az volt a témája, hogy összesen négyen vettek részt, két jogi személyiség és két hivatalnok, hogy megvesztegetés. Tudnélik, a vádlottak között voltak háremhölgyek is. Tehát voltak hárem hivatalnokok, voltak papok, voltak varázslók, volt orvos is, volt olyan, aki a fáraónak a közvetlen segítője volt, tehát testőr, ételkóstoló, minden ilyen együtt. És hát voltak a hölgyek a háremben, akik a teje királynőnek a közelében éltek, az ő szolgálónői voltak. Na most ezek a hölgyek szerették volna megvásárolni az ő szabadságukat, és természetbeni szolgáltatással elkívánták érni az ártatlanságuknak a kimondását, vagy legalábbis enyhíteni a büntetést. És négy embert bejelentettek, hogy hát ebben részesült.
Bocsánat, abban az aranygyűrűcskében.
A szolgáltatásban. És aztán a négyből háromra sikerült rábizonyítani, és őnekik orr- és füllevágás volt, és a háromból egy annyira szégyelte azt, hogy neki le akarják vágni az orrát és a fülét, hogy inkább öngyilkosságot követett el.
Igen, hát ez egészséges megoldás. Sajnos, mint említettem, közbeszólt a technika ördöge, ennek következtében kissé kicsúsztunk, tehát jó lenne valami záróbeszédet mondani.
Záróbeszédnek akkor mondjuk azt, hogy harmadik Ramszesznek a kora nagyon jól indult, nagyon komoly győzelmekkel indult, később aztán természeti viszonyok is afelé irányították az ország életét, hogy problémák léptek föl, belső zavarok is keletkeztek, hárem összeesküvés történt. Nem tudjuk, hogy amiatt halt meg harmadik Ramszesz, de a merénylet után két héttel meghalt, még el tudta rendelni a bírósági tárgyalást, amit teljesen tőle függetlenül, az ő beleszólása nélkül, tehát így rendelte el, és nem tudunk róla, hogy bármelyik fia is benne lett volna ebben a tárgyalásban, tehát a bírák között, és a bírósági tárgyalásnak az eredményeképpen 38 embert bűnösnek találtak, plusz még utólag háromról bebizonyosodott, hogy hajlottak a megvesztegetésre. Ennek ellenére, akit trónra akartak ültetni, Teje királyné, akit trónra akart ültetni, ő nem került trónra, az került trónra IV. Ramszesz néven, akit ő maga kijelölt, és aki utána folytatta az ő politikáját, a nagy építkezésekre gondolok itt, és aki a nevébe is belevette a Maat szót, a Heka Maat volt az egyik trón neve, tehát a Ramszesz név után az igazság Maat istennőnek a fejedelme volt, és minden valószínűség szerint ez a történet, amit írtunk, ami annyira hangsúlyozza a Maatnak a szerepét, ennek a szellemében készült. Van olyan feltételezés, hogy egy propaganda irat, amelyik alá kívánja támasztani, mítosszal megerősítve az ő jogát, jogos trónöröklését.
Milyen jó dolog, hogy már abban az időben is írtak propaganda iratokat. Az az érzésem, hogy most viszont tényleg azt mondjuk a kedves hallgatóinknak, hogy nagyon örültünk, hogy együtt voltunk, hogy együtt lehettünk. Reméljük, hogy önök is élvezték az együttlétünket a technikai hibától eltekintve, és nagy szeretettel várjuk önöket
pénteken. Jövő pénteken, amikor is Thotmesz művészeti műhelyébe kalauzoljuk el önöket.
Na most, hogy akkor miről fogunk beszélni, az a titok. Úgyhogy, kedves hallgatóink, a viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.